kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lektorokat és akolitusokat avatott Ternyák Csaba egriensek. Krisztus a mindenség királya főünnepen, az egyház év utolsó vasárnapja, amikor több kispap testvér részesül az úgynevezett kisebb rendekben, mondta el a szentmise kezdetén a főpásztor. Hozzátettem, az ünnepnek van egy másik üzenete is. Ferenc pápa rendelkezése szerint 2021 óta az ifjúsági világnap, mely korábban virágvasárnapon volt, Krisztus király vasárnapjára került. Ez arra ösztönöz, hogy a fiatalok tegyenek tanúságot a világban, hogy Krisztust ismerik el királyuknak, akiket szeretettel akarnak szolgálni. A pap növendékekhez fordulva úgy fogalmazott, ti is fiatalok vagytok, ti is őt akarjátok szolgálni. Ma értetek imádkozunk, hogy elköteleződjetek, megerősödjetek. Az evangélium felolvasását követően Vizi János, az érseki papnevelőintézet rektora név szerint szólította azokat a növendékeket, akik felolvasói, illetve akolitusi szolgálatra kérték felavatásukat az Egri főegyházmegye és a Debrecen nyíregyházi egyházmegye szolgálatára. Ezután Musinski Mihály Bartosz, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium rektora nevezte meg az avatásra készülőket. Ternyekések tanításában Leó pápa ifjúsági világnapra küldött üzenetét idézte, melyben a Szent Atya arra hív fel, a Szentlélek erejével a remény zarándokaiként készüljünk arra, hogy Krisztus bátor tanúivá váljunk. A Magyar Posta idén is kiemelt szerepet vállal az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtésében. A cég december 14-ig minden MPL csomagautomatán keresztül kézbesített csomagfeladási díjából 10 forintot a rászoruló családokat támogató karitatív munkasegítésére ajánl fel. Emellett a posta gondoskodik az Ökumenikus Segélyszervezet számára érkezett adományok térítésmentes szállításáról is, közölte a karitatív szervezet az MT-vel. Ezen kívül országszerte mintegy 1000 postán találhatók adománygyűjtő persejek, amelyekben évente átlagosan 12 millió forint gyűlik össze. Az elmúlt 2 évben Magyarországra irányult a legtöbb kínai külföldi beruházás Európában, hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter, a kínai kereskedelmi miniszterrel folytatott telefonos egyeztetését követően. Ebből hazánk sokat profitált, a kormány ezért továbbra is a minél akadálytalanabb világgazdasági együttműködésért küzd, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Újfent leszögezte, hogy Magyarország érdekeivel élesen ellentétes a világ ismételt blokkosodása. Ma is azon leszünk, hogy ne gördíthessen az Európai Unió mesterséges akadályokat a normális gazdasági kereskedelmi együttműködés elé, zárta mondandóját az EU külkereskedelmi tanácsának ülés előtt Brüsszelben. Részben véget ért az egyeztetés Genfben az amerikai és az ukrán delegáció között a háború befejezését célzó amerikai béketervről. A BBC tájékoztatása szerint a felek pozitívan értékelték a fejleményeket. Marco Rubio amerikai külügyminiszter úgy vélte, a legjelentősebb és legproduktívabb egyeztetésen vannak túl az egész folyamatban, elmondása szerint az Egyesült Államok változtat azon a 28 pontos javaslatán, ami leginkább az orosz érdekeket tükrözte eddig. Az ukrán delegációt képviselő Andriy Jermák szintén pozitívan értékelt a tanácskozás után, szerinte van esélye az igazságos és tartós békére. Az ukrán küldöttség vezetője korábban arról tájékoztatott, hogy az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország nemzetbiztonsági tanácsadóival is egyeztettek a nap folyamán. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt mondta, hálás a segítségért az Egyesült Államoknak, minden amerikainak és Donald Trump elnöknek, és értékeli azt, hogy sok ország munkálkodik azon, hogy béke legyen Ukrajnában. Az Európai Unió együttműködik az Ukrajnát támogató országok koalíciójával és az Egyesült Államokkal a béke érdekében, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen közleményében hangsúlyozta, bármely béketervnek elsősorban a gyilkolás megállítására kell összpontosítania, és ki kell zárni egy jövőbeni konfliktus lehetőségét. Fontosnak nevezte, hogy a megállapodásban szerepelnie kell annak, az Oroszország által elrabolt minden ukrán gyereket vissza kell juttatni a családjához. A német kancellár kizártnak tartja Oroszország visszatérését a G8 országcsoporthoz, ahogy azt az ukrajnai háború rendezését szolgáló amerikai béketerv előírná. Friedrich Merz a Johannesburgi G20 csúcs találkozón azt mondta, jelenleg az Egyesült Államokon kívül nem lát készséget arra, hogy Oroszországot ismét felvegyék. Hasonlóan vélekedett Emmanuel Macron francia államfő is, aki szerint nincsenek meg a feltételek Oroszország ismételt felvételére, amiről csak egyhangulag születhet döntés. Háromnapos sztrájkot kezdtek Belgium legnagyobb szakszervezetei a kormány megszorító csomagja ellen. Ez jelentős fennakadásokat okozhat a vasúti és tömegközlekedésben, a közszolgáltatásokban, valamint a légiforgalomban. Végül az időjárásról. Holnap újra borult lesz az ég, sokfelé várható kiadós eső, de a keleti határ mentén jóval kevesebb esett majd. Erős lesz a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban plusz 2-4, napközben 7-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu. Reklámot hallottak.
Magasra nőttek, mégis szürkének látszanak. Millió ember hiszi, hogy egyszer valami történik hirtelen. Hiába vártam csodákra, de nem üzentél nekem. Túl minden álmom, végre egyszer hosszú évek után rátaláltam. Vigyázz rám! Bármerre jártam, azt reméltem, holnap látlak talán. Most itt vagyok, hát vigyázz rám! Nagy ez a város, de semmi nem tart itt, azt hiszem. Valami elmúlt, és nem várom már, hogy jobb legyen. Millió ember hiszi, hogy egyszer valami történik hirtelen. Hiába vártam csodákra, de nem üzentél nekem. Túl minden álmom, végre egyszer hosszú évek után rátaláltam, hát vigyázz rám. Bármerre jártam, azt reméltem, holnap látlak talán. Most itt vagyok, hát vigyázz rám, vigyázz rám. Egyszer hosszú évek után rátaláltam, hát vigyázz rám. Bármerre jártam, érzem, holnap látlak talán. Most itt vagyok, hát vigyázz rám, vigyázz rám, hát vigyázz rám.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először vívással, ezt követően labdarúgással, majd diáksporttal, atlétikával, végül pedig egy játékos sportversennyel foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Remekül indította a szezont a debreceni vívó Battai Sugár Katinka, aki a női kardozók algíri világkupa versenyén szerzett ezüstérmet. 6 női kardozónk nevezett a szezont elindító algíri világkupa versenyre, és az első kört annak ellenére 100%-os mérleggel hozták a mieink, hogy elbúcsúztak Pusztai Lizától, ő ugyanis Szűcs Lucával szemben állt fel a pástra, és ezúttal utóbbi bizonyult jobbnak. Aztán a 32 között Szűcs egy tussal kikapott, Battai Sugár Katinka, Spies Anna, Katona Renáta és Keszei Kira viszont második hosszúját is megnyerte, így a nyolcad döntőnek 4 magyar vághatott neki. Itt jött egy újabb magyar-magyar csörte, s az kiélezett csatát is hozott. Végül Battai nyert Spies Anna ellen, és kikapott Katona, valamint Keszei is. Battai viszont menetelt előre, tette mindezt a tőle megszokott, higgadt, nyugodt, okos vívással. Nem remegett meg a keze a legélesebb szituációkban sem, pedig ilyenben volt része, hiszen előbb a negyed döntőt, majd az elődöntőt is egy tussal nyerte. A döntőt viszont elvesztette. Köszönhető ez a hajrában jelentkező kisebb rövid zárlatnak, ám a vereség ellenére sem szomorkodhat Dávid László tanítványa, hiszen kifejezetten jól indította a szezont a debreceni kardozó. Most őt hallják.
Nehéz volt egy ilyen nagyobb pihenő után, vagy hát a nagyobb pihenő egy ilyen hónap, maximum másfél hónap volt, azért nehéz volt újra kezdeni, de mindig a fizikai alapozással kezdjük, ami azért meghozza így a kedvet nekem így a víváshoz is, illetve azért az intenzívebb mozgás már hiányzott így a nyaralás alatt is, meg úgy teljes leállás azért az rövidebb volt, mint egy hónap, de már úgy kívántam ezeket az edzéseket, a jó edzés meg csak nyilván már úgy a kondi edzés elkezdése után, mert az még akkor nem annyira hiányzott, de aztán így szépen bele jövögettünk. Így a versenyzés is egy kicsit még döcögősen indult, de aztán azért azt is vártam, főképp így a világkupát. Tulajdonképpen ez volt jellemző szerintem így a versenyzésemre, hogy úgy magabiztosan tudtam vívni. Nem volt szerintem egy kiemelkedő vívásom, mert azért voltak szerencsés tusaim is, elég szoros asszókat vívtam, ezek már tényleg ilyen nyúlászokon múlnak ilyenkor, de tényleg úgy végig magabiztos voltam, és szerintem ez is sokat lendített azon, hogy például az üstérmet tudtam nyerni. Persze van bennem tüske, mert azért sokat hibáztam akár a döntőben is, meg ilyenkor mindig van mint pörögnöm, én legalábbis úgy érzem egy sikeres verseny után is, de attól függetlenül elégedett vagyok, meg tényleg így büszkeséggel tölt el ez a szezonkezdés. Már a világbajnokságon úgy vívtam, hogy kiemelt voltam, de azért az mégiscsak így a szezon legvége volt, és úgy nagyon benne voltunk ebbe az egész versenyzésbe. Picit tartottam tőle, mert ugye én elég egész előző szezonban 3 napokat vívtam, vagy hát ugye mindig kellett selejteznem is. És akkor itt volt bennem ilyen kérdés, hogy ezt olyan, hogy fogom venni, de nagyon tudatosan igyekeztem rá készülni. Én előtte lévő nap is azért elmentem a versenyre, kicsit gyújtornáztam, picit hangolódtam, úgyhogy erre így fel tudtam készülni, de amúgy meg nagyon örülök, hogy kiemel tudok lenni, mert azért nem mindegy egy világkupán, hogy 2 napot kell vívni, vagy 3-at, mert tényleg azért már a csapatversenyre, hogyha 3 nap egymás után vívás van, azért elfárad az ember.
Másnap a csapatverseny következett, ahol szintén ezüstérmet szerzett a magyar csapat.
A világversenyeken szerencsére ott azért van egy-két napunk csapat és egyéni között, de a világkupákon ott egymás után jönnek, de azért ezt is meg lehet szokni. Örültem nagyon, hogy a keretedző így az elején, sőt igazából egész nap kímélő módba rakott engem, és a lányok vívtak, mindenki kiemelkedően. Az első asztó, utolsó asztójára kellett beszállnom, ahova sikerült maga biztosan beállni. Annak is nagyon örültem, hogy egy fejező asztóra is be tudtam a kispadra szállni, illetve még a Korea ellen kellett a döntőbe vívnom. Sajnos ott nem tudtam úgy beszállni, hogy fordítsak is, de ennek ellenére amúgy tényleg nagyon büszke vagyok a csapat teljesítményre, mert kiemelkedően vívott mindenki, úgyhogy örülök igazából így ennek a napnak is.
Battai Sugár Katinka beszélt az idei szezonról is.
Hasonló mentalitással szeretnék hozzáállni ehhez a szezonhoz is, mint az előzőhöz, hogy az egyéni mezőnybe még magabiztosabban belenőjek, mert persze ez egy jó kezdés, de szerintem az a legfontosabb, hogy egyre inkább kiegyensúlyozott legyen a teljesítményem, úgyhogy ez a fő célom, hogy minél inkább kiegyensúlyozottabb legyek, de persze ez a csapatra is vonatkozik, úgyhogy mind az 5-ös, mind a 15-ös asszukra trenírozom magam, és remélem az EB-n és a VB-n is valamilyen jó eredményt tudunk mind csapatban, mind egyénibe szerezni, úgyhogy én ezeket tűztem ki. Leginkább igyekszem tényleg így mindig a következő lépést figyelni, most például a Magyar Kupát, vagy utána az orláni Grand Prix verseny nekünk a következő, de hát persze mindig ott lebeg az olimpia is a szemem előtt, és a kvalifikációt is nagyon várom, hogy ott minél jobban teljesítsünk.
Elárulta azt is, mennyire tudja megosztani a figyelmét az egyéni és a csapatverseny között.
Van nehézsége, meg szerintem így erre külön készülni kell mentálisan biztosan, legalábbis nekem sokat, hogy ezt tudjam így átváltani, megosztani, mert azért tényleg egy egyéni versenyzésen annyira más, hogy áll az ember, annyira máson van a fókusz, mint például az, hogy most a csapatban egymásért küzdeni. Egyrészt 5-ös asszókról beszélünk csapaton, az egyéninél meg 15-ösökről, ami már megint egy nagyon más dolog, mert teljesen máshogy kell felépíteni. De én amúgy kifejezetten szeretek csapatban is vívni, mert én nekem az úgy jó érzés, amikor ott van a csapat, és szurkolunk egymásnak, illetve én szeretek is így a barátaimért vívni, vagy hogy is mondjam, mert tényleg az olyan jó hangulat van ilyenkor. Úgyhogy hát nagyon más az egész mentalitás, erre azért külön készülni kell, de azért nem lehetetlen küldetés.
Az előző percekben Battai Sugár Katinkát, a debreceniek kardvívóját hallották. A magyar labdarúgó válogatott kapusa Tóth Balázs a Blackburn egyik bajnoki mérkőzésén térdsérülést szenvedett a napokban. Marco Rossi szövetségi kapitány ezért Damien Patrickot hívta be helyére az örmények és az írek elleni mérkőzésekre. Elbert Andrást, az Újpest FC kapusedzőjét hallják, aki korábban a Videoton FC Fehérvárnál Tóth Balázzsal is dolgozott.
Amikor kiderültek a dolgok és minden információ birtokában volt, nagyon bizakodó volt, és azt mondta, hogy a helyzetből a legjobb Rossz jött ki, mert a mérkőzésen kétszer is megroppant a térde, és nagyon instabilnak érezte az állapotát, és ezért kérte a cseréjét. És mindezekből arra következtetett, hogy esetleg lehet valami szallag probléma is, de szerencsére csak idézőjelben porc válása van. És amit nekem mondott, az volt, hogy 4-6 hétre teszik ők a visszatérést. Remélem, hogy a 4 lesz, vagy még kevesebb, ahogy a Bazsit ismerem, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy minél hamarabb készen álljon. Minden sérülés rosszkor jön, az ő esetében ez tényleg a legrosszabb kor, mert azt gondolom, hogy élete formájában védett, azokat a rövid távú célokat elérte, amit kitűzött maga elé, hogy a Blackburn-ben először kezdő legyen, jó teljesítményű, és utána bekerüljön a válogatottba, ott kivívja az első számú mez tulajdonjogát, az is megtörtént, tehát minden klappolt most a pályafutásával, de én azt gondolom, hogy aki a sportot választja, mint hivatás, annak tisztában kell lenni ezzel. Tehát ahogy fölteszed a lábad a sportpályára, legyen ez bármilyen sport, abban benne van a sérülés. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sportemberként kell ehhez is hozzáállni, és ő az én szemben az egyik legprofibb és legnagyobb sportember, akivel találkoztam, mert tényleg azt, amit kitűzött gyerekkorában maga elé, azokat a célokat, azokat az álmokat kergeti, a legtöbb célját elérte, úgyhogy én nem gondolom, hogy bármiféle problémát is fog neki jelenteni a visszatérés, sőt, én azt gondolom, hogy sokkal erősebben, illetve harcedzettebben fog visszatérni, és ugyanazt a formát tudja majd nagyon rövid időn belül hozni, amiben volt. Neki nem a múlttal kell foglalkozni, hogy mi volt, amikor megsérült, hanem azzal kell foglalkozni, hogy hova szeretne visszaérni. Tehát én azt gondolom, hogy a Blackburn számít rá, és azt tudom konkrétan, hogy olyan teljesítmény nyújtott, amivel ott mindenki nagyon meg volt elégedve, illetve hát nagy magaslatokba emelték. És én azt gondolom, hogy az első lépésünk az, hogy ott visszatérjen a klubcsapatba, és ott elérje ezt a formát, ami volt. Ez nem lesz gond neki, én azt gondolom, ahogy én ismerem. És utána egyértelmű, hogy a szövetségi kapitánynak a hatásköre azt eldönteni, hogyha a Balázs ugyanarra a szintre jut, ahol most volt, sérülés előtt, akkor kit fog védetni. Ez pillanatnyi forma, ezt a taktikai elképzelések, tehát nagyon sok dolog befolyásolja, hogy kit tesz be egy szövetségi kapitány első számú kapusnak. Én azt gondolom, hogy nagy szerencse a magyar labdarúgás számára, hogy van egy Gulácsi, egy Dibusz, egy Tóth Balázs, aki bármelyiket bármikor be tudott tenni, ha egészséges, illetve vállalja a válogatottságra.
Ebert Andrást, az Újpest FC kapusedzőjét hallották. Díjazták a város legjobb diákolimpiai versenyzőit Miskolcon. A több mint fél száz országos bajnok mellett a városi diákolimpiai versenyek legjobbjai is elismerést kaptak. Az elmúlt versenyszezon különösen sikeres volt, 65 miskolci fiatal szerezte meg az országos diákolimpiai bajnoki címet. A rendezvényen nem csak az egyéni teljesítményeket ismerték el, hanem a legeredményesebb csapatokat is jutalmazták, valamint átadták a díjakat az iskolák közötti pontverseny dobogósainak is. A részletekről Lódi Gábort, a Miskolc Városi Diáksport Szövetség elnökét hallják.
Mai nap ünnepeltük azokat a bajnokokat, akik az előző tanévben eredményesen szerepeltek. Mi igyekszünk az aktuális bajnokokat méltóképpen megünnepelni, és ez a hely erre volt hivatott. A mai nap 65 bajnokot tudtunk jutalmazni, de emellett meg kell említeni, hogy voltak országos második és harmadik helyezetjeink, ezek is természetesen nagy büszkeséggel töltenek el minket. Második helyen 26 ember végzett, a harmadikon pedig 18 ember végzett. Nyilván vannak negyedik, ötödik, hatodik helyezetjeink, és szép számmal ennek következtében Miskolcot erős városnak gondoljuk a diákolimpia tekintetében. Ha belegondolunk abba, hogy a Borsodabaly vármegye lett az országban a legtöbb diákot és a legtöbb nevezést felvonultató vármegye, és mivel ebben a vármegyében mi nagyon jelentős szerepet töltünk be ezekbe a paraméterekbe, ezért ebből a sikerből mi nagy szeretet vállaltunk. A fenntartó kérésére, tehát az önkormányzat kérésére igyekeztünk minél több gyereket mozgatni, ugyanis ez lenne a diákolimpiának a célja, hogy nem feltétlen sportolókat neveljünk, hanem a gyerekeket megpróbáljuk rászoktatni a sportra, az egészséges életmódra, azt, hogy ne a telefont válasszák társnak, hanem barátokat keressenek, és ennek következtében 8500 gyereket meg tudtunk mozgatni az előző tanévben. Ami még fontos, hogy a pontrendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy minden iskolának megfelelő legyen. Ennek következtében a nevezések száma tovább emelkedett, most már 32%-kal az előző tanév fölött vagyunk. Az országos bajnokok mellett ünnepeltük még, illetve díjaztuk még azt, hogy a városi szinten, a sportágokban, a különböző sportágokban, általános és középiskolában kik voltak azok, akik nyertek. Ezen kívül díjaztuk azt, hogy összetett pontversenyben külön az első három általános iskolát és külön az első három középiskolát. Amit még el kell mondani, hogy olyan szoros volt a verseny, hogy az általános iskolák között az első és második helyezett között egy fél pont volt, úgyhogy azt mondom, azt látjuk, hogy jól működik ez a rendszer, tényleg jönnek, tényleg vannak nevezések. A Magyar Diáksport Szövetségnek viszont van egy olyan elképzelése, hogy szeretné nem feltétlen ezekre a sportágokra akar ráállni, hanem szeretné, hogy ilyen fesztivál kereteken belül mozogjanak a gyerekek, ahol nem feltétlen az eredmény a fontos, hanem a részvétel, az öröm, hogy sportolnak, ahol különböző dolgokat tudnak kipróbálni, ugyanis több állomás van, és ott szerepelnek. Ebből is a Diáksport Szövetségünk két versenyt tervez, már volt is, meg ebben a tanévben is. A szövetségünk jó munkáját az is tükrözi, hogy a megyei sportszövetséggel karöltve ismételten el tudtunk hódítani kettő darab országos döntőt, ez pedig az 5.-6. korcsoportos kosárlabda A kategória volt, illetve a 3. korcsoportos összevont labdajátékoknak az országos döntője. Nagyon sokan jöttek, különösen a 3. korcsoportosra, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy Miskolc hírnevét így tudtuk növelni, illetve folyamatosan készenlétbe tartjuk, mert már most tudjuk, hogy milyen országos döntőket fogunk ebben a tanévben rendezni.
Kedves hallgatóink! Lódi Gábort, a Miskolc Városi Diáksport Szövetség elnökét hallották. A Magyar Atlétikai Klub Magyarország sporttörténelmének egyik legpatinásabb intézménye idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. A jeles évforduló alkalmából a Nyíregyházi Kállai Gyűjtemény különleges kamarakiállítást rendezett, válogatás a 150 éves Magyar Atlétikai Klub relikviáiból címmel. A kiállított érmeket, dokumentumokat és sportterekjéket Kállai Kristóf, a nagykállói Kállai család tagja és egyben a Magyar Atlétikai Klub elnöke adta a Kállai gyűjteménynek. Most őt hallják.
2011 óta vezetem a Magyar Atlétikai Klubot, akkor választottak meg az egyesület elnökévé, és akkor többek között megkaptam ezt a csodaszép, akkori győzelmi szobrot is, amit egy régebbi versenyzőn kapott még jó, több mint 100 éve ezelőtt, amit mindenki el tud képzelni, hogy mennyivel nagyobb értéket képvisel, mint ma egy alumíniumból készült, egyszerű, tömeg típusú kis váza. Úgyhogy ezt akkor kiraktam a legszebb helyére az akkori irodámba, és elkezdtem gyűjteni számos emléktárgyat, amit a különböző aukciókon lehetett megtalálni, mint MAC relikviákat. Ezekből nyílt itt a kiállítás. A kiállítás apropója pedig azért van most, hiszen az Egyesület 1875-ben alakult meg, 150 évvel ezelőtt, és ezzel a kontinentális Európában indította el a versenysportot Magyarországon. Ez az egyesület rendezte május 6-án 1875-ben az első szabadtéri első sporteseményt. Ebben atlétikai számok voltak, azaz volt benne futótávok, volt benne ugrás, illetve dobás is, valamint ökölvívás is megjelent, hiszen a nehéz atlétika annak idején még az atlétikának a részét képezte. Az egyesület versenyzői már a legelső athéni 1896-os olimpián is szerepeltek. Szokoly Lajos révén a 100 méteres síkfutásban bronzérmet szereztünk, illetve Dáni Nándor ezüstérmet szerzett hosszabb futótávon. Majd a későbbiekben összesen 18 olimpiai bajnokot adtunk a hazának, ebből 11-en kardvívásban, 4-en vízilabdában és 3-an pedig birkózásban nyertek olimpiai aranyat.
A Magyar Atlétikai Klub alapítója és első elnöke gróf Eszterházy Miksa volt. Az ő portréja is megtekinthető a kiállításon. A tárlatot ünnepélyes alkalomban rendezték az Egyesület 150 éves évfordulója alkalmából. Kállai Kristóf kiemelte, hogy már nagyapja Kállai Miklós miniszterelnök neve is szerepel a Magyar Atlétikai Klub történetében. Egy 1910-es dokumentumban joghallgatóként említik a klub tagjai között, még az 1930-as években az egyesület támogatói között szerepel. Hozzátette, hogy a klub számos bajnokot adott a magyar sportnak, versenyzői több olimpiai számban is kiemelkedő eredményeket értek el. A sportszervezetet 1946-ban megszüntették, és csak a rendszerváltás után alakították újjá, ezért a kiállított tárgyakat több tematika köré lehet rendezni, mondta a dr. Holmár Zoltán, a Kállai Gyűjtemény történésze, muzeológusa.
Tulajdonképpen elsősorban a sport iránt érdeklődők, sportrajongók, sportszerelmesei számára tudjuk ajánlani ezeket a látványos műtárgyakat, hiszen a Magyar Atlétikai Klub a 150 évével a legrégebbi sportszervezete a magyar történelmnek. Ezzel alapozták meg tulajdonképpen a magyar sportéletnek az alapját, és azzal, hogy Gróf Eszterházy Miksa felkarolt ennek a szervezetnek a létrehozását, elindította a magyar sportfejlődését is.
A Kállai Gyűjteményben az évet hagyományosan adventi, karácsonyi hangulatú kiállítással zárják majd. Játékos sportversenyt rendeztek Ózdon a Marosi István Városi Sportcsarnokban. Megtelt alsó tagozatos diákokkal a sportcsarnok. Összesen 5 intézmény diákjai álltak rajthoz. Vancák Attilát, a játékos sportverseny a bizottsági tagját hallják.
Az országban már volt egy ilyen szombathelyen, ez az Ózdi a második, és még Karcsonyban lesz. Tehát összesen 3 helyen lesz próbára téve ez a fajta lebonyolítás. Annyi a különbség, hogy nem egyszerre versenyszerűen hajtják végre a gyerekek a feladatokat, hanem minden csapatnak különböző pályája van, és nem élik meg közvetlenül azt a versenyszituációt, ami mondjuk egy kiélezett versenyhelyzetben megtörténik. Egy kicsit nyugodtabban és saját magukra koncentrálva hajtják végre a feladatokat.
Nem csak Ózdról, hanem Miskolcról és Egerből is érkeztek versenyzők. A rendezvény a játékos sportverseny pilot program keretében valósult meg, amely célja, hogy a kicsik egészséges versenyszellemben sportoljanak. A rendezvény végén a testnevelők, felkészítők, versenybírók és az országos szövetség képviselői kiértékelték a tapasztalatokat. Az ott elhangzottak alapján alakítják ki a jövőben a sportág végleges szabályrendszerét. A megméretetésen a miskolci gyarmati csapata bizonyult a legerősebbnek, és szerezte meg az első helyet, mögötte az ózdi bojkisok végeztek a második helyen. A harmadik helyet megosztva az ózdi Újtér és az Eger csapatai szerezték meg, míg a bojki második csapata az 5. helyen, a Vasvár pedig a 6. helyen zárt. A koncepciót a Magyar Diáksport Szövetség bizottsága fogadta el, és találta ki az alapján, hogy milyen formában lehetne kontrollálni egy versenyszituációt. A csapatok körforgásszerűen teljesítették a feladatokat. A fesztivál legfőbb célja, hogy a játékos próbákon keresztül minél több gyermek élhesse át a sportolás élményét, hogy később a szabadidős vagy a versenyszerű sportolásban is örömét lelje. Kókai Dávidot, a Magyar Diáksport Szövetség szakértőjét hallják.
Van egy nagyon jó bizottsága ennek a játékos sportversenynek, és velük közösen kezdtünk el gondolkodni, hogy tudjuk egy kicsit kontrollált helyzetbe belehelyezni ezeket a versenyszituációkat, és gyakorlatilag másfél-két éve készítjük ezt elő, és ebben az évben érkeztünk el arra, hogy már terepen is kipróbáljuk és leteszteljük azokat az újításoknak gondolt feladatokat vagy lebonyolítási formákat, ami alapján azt gondoljuk, egy kicsit ezt a kontrollált versenyhelyzetet előtérbe tudjuk helyezni.
Kókai Dávidot, a Magyar Diáksport Szövetség szakértőjét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt 7 napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új fejezet nyílt a helyi gazdasági és vállalkozói életben Szerencsen. Ünnepélyes keretek között megnyílt a Széchenyi programiroda, amely Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a negyedik ilyen iroda. Az új központ a helyi vállalkozásoknak nyújt segítséget az uniós források elérésében, és új lendületet adhat a térség fejlődésének.
Jelentős eseményen vagyunk túl, miután a Széchenyi programiroda a 47. irodáját nyitotta meg itt Szerencsén, egy kiváló helyszínen, ami nagyon jól megközelíthető, illetve kiváló kollégákat tudtunk átirányítani a Szerencsi irodába, akik segítséget fognak tudni nyújtani minden potenciális kedvezményezetnek, akik Európai Uniós támogatást kívánnak felhasználni a kohéziós források aktuálisan megjelenő felhívásaival kapcsolatban, illetve azoknak, akik már elnyerték ezeket a támogatásokat. Nagyon sokan vannak azok, akik nehézséget tapasztalnak, akár a tevékenységeik megvalósítása során, akár a közbeszerzés során, akár jogorvoslati problémával szembesülnek. Ezekben mi segítséget tudunk nyújtani. Több 10 éves tapasztalattal rendelkező kollégáink vannak itt a Széchenyi Programiroda a Szerencsi irodájában is, úgy, ahogy országszerte több százan dolgoznak a kollégáink, és a magyar gazdaság fejlesztése irányába és a fejlesztése érdekében felhasználandó Európai Uniós forrásoknak a jogszerű felhasználásában tudnak segíteni.
Dr. Konz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője örömét fejezte ki az átadó ünnepségen, hogy a vármegyében a zempléni térség kapujában is elérhető lesz a pályázati iroda, és a szolgáltatások helybehozatalával segítséget tudnak nyújtani a kis- és középvállalkozások szereplőinek.
Nagyon nagy büszkeség, hogy ez a 47. az országban, és azért sok helyen, nagyvárosokban van egyébként ilyen Széchenyi programiroda. Nagyon örülök annak, hogy Szerencs városa is bekapcsolódik ebbe, hiszen Szerencse mindig meghatározó volt az ipar, gondoljunk csak a cukorgyára, a csokoládégyártásra. Tehát nekünk a jövő szempontjából az, hogy itt ipar van, és akár mondjuk a szigetelőanyaggyár elindult, és mondjuk az élelmiszeripari tudásközpont itt fog megvalósulni igazából a városban, mind ahhoz segít hozzá, hogy a vállalkozásokat tudjuk erősíteni. És ami nagyon fontos, hogy nem csak országosan, hanem helyi szinten is a gazdaság gerince az a mikro, kis és középvállalkozások által biztosított. Tehát nekünk a KKV-k stabilitása az kulcskérdés, hiszen nem csak a vállalkozás szempontjából fontos, hanem az ott dolgozók szempontjából is. Tehát én nagyon-nagyon örülök neki, és tényleg úgy gondolom, hogy nyilván számunkra az ország közepe természetesen szerencsés környéke, úgyhogy bármilyen fejlesztés, ami ráadásul munkahelyteremtést, gazdasági fejlődést jelent, az nekünk a jövő szempontjából egy nagyon-nagyon biztató dolog.
Sajtótájékoztatót tartottak Táján az út- és vízvezeték hálózat felújítása kapcsán. A település tranzitútjához közel 50 éve nem nyúltak hozzá. Jelen beruházással az ivóvíz hálózat is korszerűsödik, ami tisztább és egészségesebb vizet is jelent, mondta el Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke.
Hát nem volt egyszerű a 37-31-es számú út megújításait Táján annak köszönhető, hogy egyrészt a vízvezeték cseréje megtörtént, és egy önkormányzati utat cserél el a Magyar Állam Tája község önkormányzatával. Így az vízvezeték hálózat cseréjét követően itt Táján a Rákóczi-Ferenc út is megújulhat 2026-ban, hiszen már itt vagyunk november elején, és lassan vége az út felújításoknak. Ennek az útnak a költségek kb. 550-560 millió forintot fog majd kitenni, illetve a versenyképes járások egy másik olyan program, aminek köszönhetően az országban szinte minden település is, itt a vármegyénkben is, illetve itt a Abaúj-Zemplén térségben is minden települési önkormányzat részesülhet valamilyen fejlesztésből, és ennek köszönhetően itt Táján is egy következő beruházás a városközpontban nem sokára, 2 héten belül megkezdődik. Számunkra az egyik legfontosabb itt a térségben élőknek, hogy az útjaink jók legyenek, de én azt gondolom, hogy ezt bármely magyar ember mondhatja, hiszen el kell jutnunk az óvodába, a bölcsödébe, az iskolába, az orvosi rendelőbe, a mentőnek közlekednie kell, a távolsági buszoknak közlekedni kell, de ha a munkahelyünkre indulunk el, oda is az szükséges, hogy biztonságban odaérjünk. Úgyhogy mi nagyon örülünk ezeknek az útfelújításoknak, útfejlesztéseknek, nem olyan messze itt tőlünk a 37-es számú főút útfelújítása is zajlik jelenleg, egészen Erdőbényéig, a Mádi körforgalomtól, ami most picit lassítja a forgalmat, de én azt gondolom, most ennek minden ember örül, mármint annak, hogy megújul, nem annak, hogy lassítja a forgalmat, és nem sokára el is készülnek, illetve lezáródnak, lebonyolódnak ezek az útfelújítások.
Serfőző Szabolcs tájja polgármestere beszámolt a települést érintő fejlesztésekről, egy útcseréről, valamint a település több pontján megvalósuló komfortnövelő beruházásokról.
Az első beruházás Tája főutcáján, a Rákóczi úton, a Nemzeti Vízművek 900 méter hosszúságban kicseréli a régi főnyomó vezetékeket. Azt kell tudni ezekről a vezetékekről, hogy ezek 50 éve kerültek a föld alá, és bizony még ezek a régi aszbesztes csövek, amelyek elég sok problémát okoztak a település működésében. Szinte heti gyakorisággal fordultak elő a csőtörések, Nemzeti Vízművek 2025. december 31-ig vállalta ezeknek a kicserélését. Másik beruházás, amelyhez kapcsolódik, és a praktikusság is ezt diktálta, hogy miután ki vannak cserélve a vízvezetékek, az követőleg megvalósuljon a Rákóczi utca teljes hosszában az aszfalt réteg felszedése, majd újra aszfaltozása. Ez a két beruházás. A vízművek által végrehajtott beruházás az mintegy 60 millió forint értékben történt meg, a miniszter úr által bejelentett aszfaltfelújítás 550 millió forintba fog kerülni. Az 1990-es évek közepén, amikor már képviselőtestületi tag voltam, településünknek jelentős problémát okozott a településünkön keresztül vezető kőbánya teherforgalma. Ezt a problémát orvosolván az akkori képviselőtestület egy nagyon komoly beruházás keretében megépítette a települést elkerülő útszakaszt, mintegy 2,7 kilométerben, de az elmúlt 30 év alatt ez az útszakasz is elősen leromlott, ez idővel a 39-es számú főútvonalnak a részévé vált. És ahhoz, hogy településünk belterületi útján ez a 600 milliós, közel 600 milliós beruházás megvalósuljon, úgy gondoltuk, hogy felajánljuk a minisztériumnak az elkerülő út tulajdoni jogát, cserébe településünkön keresztül vezető 37-31-es útvonalnak a felújításáért, és hál' Istennek a minisztérium erre rábólintott, ezt érjük meg napjainkban. Szintén a településünk főutcájához kapcsolódóan a jelenlegi kópos ABC mellett egy 12 állásos parkolót fogunk építeni, ugyanis településünk jellegéből fakadóan eléggé szűk utcákkal rendelkezünk, és folyamatosan problémát okoz ezáltal a parkolás a településen. Ezzel a parkoló építésével is szeretnénk enyhíteni ezen a problémán.
Több mint 20 éve dolgozik a humán szolgáltatások területén, és 2005 áprilisa óta vezeti a Gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központot Maka Piroska. A szervezet 25 település lakosságának mindennapjait segíti, sokszor a legnehezebb élethelyzetekben. Az intézményvezetőt most újra 5 évre erősítette meg a társuláshoz tartozó 25 település polgármestere. Arról, hogy mit tekint az elmúlt évek legfontosabb eredményeinek, és milyen célokkal vág neki a következő ciklusnak, az újonnan megválasztott igazgatót Fekete Gábor kérdezte.
Aki ennek a gyermeknek a születése óta jelen van, 2005 április óta, az ön. Kezdetektől vezeti az intézményt, és azért 25 település tartozik ehhez, és egyre bővülő szolgáltatásokkal. Mit szólt az újabb bizalomhoz, hiszen azért ez sok polgármester döntése a tanács, társulási tanácsnak, hogy Maka Piroska a megfelelő ember.
De elsősorban rendkívül megtisztelő az, hogy újabb 5 év lehetőségét és egyben felelősségét is megkaptam a társulási tanácstól, a 25 településtől. Ez egy közös munka, csapatmunka, mely csapatnak a fenntartó részéről a 25 település, mint csapattag jelen van. A kollégáim, kiváló kollégáim, akik végzik nap mint nap a munkát, és hát a csapatnak része vagyok én is, tehát hogy ez egy közös munka eredménye az, amit eddig az asztalra le tudtunk tenni születésétől kezdve az intézménynek, és úgy gondolom, hogy a jövőben ez egyáltalán nem szabad, hogy változzon. Továbbra is közös munka lesz. Én arra tudok ígéretet tenni, hogy azokra a szükségletekre adunk megfelelő választ az intézmény részéről valamennyi települési önkormányzat számára, amit a lakosaik megfogalmaznak feléjük, illetve felénk.
Folytatja a munkát, a megkezdett munkát, ez 26. január 1-től szól az az újabb megbízatás, akkor is egy újabb 5 éves ciklusra vannak elképzelések. Mit fogalmazott meg a pályázatában?
Nyilván először is egy számadást kell, hogy elvégezzen minden vezető, vagy minden ember, amikor új feladatra, vagy régi új feladatra, új ciklusra vállalkozik. Az én számadásom egyrészt érintette az elmúlt 20 évet, hiszen valóban úgy, ahogy említette a bevezetőjében, a születésétől kezdve jelen lehettem ennek az intézménynek a bölcsödéskorában, óvodáskorában, és most már felnőtt létében is. És számadásnak kell tekinteni az elmúlt 5 évet. Mert egyrészt a Covid után nagyon sok minden megváltozott, tehát azért a Covid utáni évekről beszélünk. Megváltoztak azok a társadalmi, egyéni és csoportos szükségletek, amelyre érzékenyen kell, hogy reagáljon egy ilyen struktúrával rendelkező intézmény, és ebből adódóan, az én terveim, koncepcióm szerint ebből adódóan határoztam meg azokat a célkitűzéseket, amelyeket azt gondolom, hogy megfelelő szakmai háttérrel fenntartó támogatással az emberek jólétét szolgálva tudjuk közösen teljesíteni.
Nemrégiben prímadíjat kapott a Miskolci Herman Otto Múzeum, amelyet az intézmény úgy hálál meg a város számára, hogy december utolsó hétvégéjén ingyenes belépést biztosít a látogatóknak. A 125 éves Herman Otto Múzeum az egyik legmeghatározóbb kulturális intézménye Miskolcnak, amely tavaly az év múzeumadíjat is elnyerte. Számos kiállító helyjel és 10 fölötti gyűjteményi egységgel rendelkezik, amely állandó, valamint időszaki kiállításokkal is várja az érdeklődőket. A most megkapott prímadíj jelentőségéről Szolyák Péter, a múzeum igazgatója nyilatkozott.
Nagyon szép gálaműsor keretében meglepetésre sikerült a prímadíjat is elhozni. Azok után, hogy pár héttel korábban értesítettek minket, hogy a magyar tudomány kategóriában kategória győztesek lettünk, úgyhogy azért is kaptunk egy gyönyörű szép díjat, és még azt sem szabad elfelejteni, hogy a múzeum valójában duplán, majd hogy nem triplán ünnepel, mert hogy Mikita Gábor kollégám, a Színháztörténeti Múzeum vezetője, ismeretterjesztés és média kategóriában szintén kategória győztes lett. A Herman Otto Múzeum, ezt persze sokszor elmondjuk, a vidék legnagyobb múzeuma, ez többek között azt is jelenti, hogy hatalmas a gyűjteménye. Itt regisztrált műtárgyakból is 500 000 körül van az őrzeményünkben, de egyébként, hogyha ezeket darabra bontanánk, amit nem is tudok egészen pontosan megmondani, de valahol 4 millió környékén lehet a darabszám, és hát 5 nagyobb tudományterületet érintenek ezek, természetesen a gyűjteményi egységekettől sokkal több van ezeken a tudományterületeken belül, és hát ezek majdhogy nem mind a múzeum születésétől jelen is vannak az életünkben. Ugye itt mindenképpen meg kell említeni a néprajzot, a történettudományt, a régészetet, a természettudományt és a képzőművészetet, úgyhogy ezek azok, amikben kisebb gyűjteményi egységekben őrizzük ezt a rengeteg anyagot. Óhatatlan, hogy kutassuk is, hiszen a múzeumok feladata ugye nem csak a gyűjtés és a megőrzés, hanem a kutatás, a feldolgozás, és utána pedig a bemutatás. Most ebből a látogató, a múzeumbarát, az érdeklődő közönség általában az utolsót látja, azt látja leggyakrabban, a bemutatást. Ez például lehet ismeretterjesztő kiadványok keretében, lehet egy sima közösségi médiás bejegyzés, de ugye ami mindig feltűnő, az egy kiállítás megnyitó, különösen akkor, ha még egyéb esemény, rendezvény is kapcsolódik hozzá. A háttérben viszont, amíg idáig eljut valami, sokszor évekig, vagy akár évtizedekig tartó kutatások vannak, és hát én azt hiszem, nyugodtan mondhatom, és nem fognak a kollégák megsértődni, hogy a szakmúzeológusok általában mindenütt a világban, nálunk is alapvetően megszállott emberek, jó értelemben véve megszállott emberek. egy-egy kisebb vagy nagyobb tudományterületnek a kutatói és szakértői. Úgyhogy ezekből a gyűjteményi egységekből, vagy tudományterületekből mindegyikben zajlik nálunk kutatás. Nyilván nem mindig egyformán tűnnek föl, és nem is mindig egyformák a lehetőségei ezeknek a tudományterületeknek és a bent dolgozó kutatóknak. Általában a hatókörünk az megyei. Ez be is határolja azt, hogy ha itt kikutatunk valamit, akkor nagyjából még a megyén túl valamennyire érdeklődésre tarthat számot, de nem biztos, hogy minden kutatást könnyű beilleszteni a nagy európai vagy világviszonylatban zajló kutatási folyamatokba. Van viszont olyan tudományterület, olyan gyűjtemény, amelyiknek országos gyűjtőköre van. Nyilván a képzőmészetek alapból ide tartoznak, de egyébként az ásványok gyűjtését sem lehet megkötni a megye határnál. És ha már az ásványgyűjteményt említem, ott különösen nagy kaliberű kutatások zajlanak, és nagyon jó eredmények vannak. A gyűjteményünk az több mint 23 ezer tételt számlál. Kiállítás, amit ugye a Pannonhenger Múzeum állandó kiállításáról beszélünk, megtekinthetnek a látogatók, az a Kárpátok ásványai címet, nevet viseli, és ez jól le is határolja azt, hogy mit mutatunk be. Ez egy 1000 példányból álló válogatás, amelyik egyébként teljes egészében reprezentálja, azt lehet mondani, a Kárpátok ásványvilágát. Ha jól emlékszek a számokra, a világ ásványainak száma valahol 4500 körül van, ebből a Kárpátokban nagyjából 1700 körül talán megtalálható, és ebből van egy ezres válogatás. A legteljesebb gyűjtemény az országban, ami ebben a témában született, de nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy a mai Magyarország területéről is a legteljesebb ásványgyűjtemény az nálunk van.
Díjazták a város legjobb diákolimpiai versenyzőit Miskolcon. A több, mint 500 országos bajnok mellett a városi diákolimpiai versenyek legjobbjai is elismerést kaptak. Az elmúlt versenyszezon különösen sikeres volt. 65 miskolci fiatal szerezte meg az országos diákolimpiai bajnoki címet. A rendezvényen nem csak az egyéni teljesítményeket ismerték el, hanem a legeredményesebb csapatokat is jutalmazták, valamint átadták a díjakat az iskolák közötti pontverseny dobogósainak is. A részletekről Lódi Gábor, a Miskolcvárosi Diák Sport Szövetség elnöke számolt be.
Mai nap ünnepeltük azokat a bajnokokat, akik az előző tanévben eredményesen szerepeltek. Mi igyekszünk az aktuális bajnokokat méltóképpen megünnepelni, és ez a hely erre volt hivatott. A mai nap 65 bajnokot tudtunk jutalmazni, de emellett meg kell említeni, hogy voltak országos második és harmadik helyezetjeink, ezek is természetesen nagy büszkeséggel töltenek el minket. Második helyen 26 ember végzett, a harmadikon pedig 18 ember végzett. Nyilván vannak negyedik, ötödik, hatodik helyezetjeink, és szép számmal ennek következtében Miskolcot erős városnak gondoljuk a diákolimpia tekintetében. Ha belegondolunk abba, hogy a Borsodabaly vármegye lett az országban a legtöbb diákot és a legtöbb nevezést felvonultató vármegye, és mivel ebben a vármegyében mi nagyon jelentős szerepet töltünk be ezekbe a paraméterekbe, ezért ebből a sikerből mi nagy szeretet vállaltunk. A fenntartó kérésére, tehát az önkormányzat kérésére igyekeztünk minél több gyereket mozgatni, ugyanis ez lenne a diákolimpiának a célja, hogy nem feltétlen sportolókat neveljünk, hanem a gyerekeket megpróbáljuk rászoktatni a sportra, az egészséges életmódra, azt, hogy ne a telefont válasszák társnak, hanem barátokat keressenek, és ennek következtében 8500 gyereket meg tudtunk mozgatni az előző tanévben. Ami még fontos, hogy a pontrendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy minden iskolának megfelelő legyen. Ennek következtében a nevezések száma tovább emelkedett, most már 32%-kal az előző tanév fölött vagyunk. Az országos bajnokok mellett ünnepeltük még, illetve díjaztuk még azt, hogy a városi szinten, a sportágokban, a különböző sportágokban, általános és középiskolában kik voltak azok, akik nyertek. Ezen kívül díjaztuk azt, hogy összetett pontversenyben külön az első három általános iskolát és külön az első három középiskolát. Amit még el kell mondani, hogy Olyan szoros volt a verseny, hogy az általános iskolák között az első és második helyezett között egy fél pont volt, úgyhogy azt mondom, azt látjuk, hogy jól működik ez a rendszer, tényleg jönnek, tényleg vannak nevezések. A Magyar Diáksport Szövetségnek viszont van egy olyan elképzelése, hogy szeretné nem feltétlen ezekre a sportágokra akar ráállni, hanem szeretné, hogy ilyen fesztivál kereteken belül mozogjanak a gyerekek, ahol nem feltétlen az eredmény a fontos, hanem a részvétel, az öröm, hogy sportolnak, ahol különböző dolgokat tudnak kipróbálni, ugyanis több állomás van, és ott szerepelnek. Ebből is a Diáksport Szövetségünk két versenyt tervez, már volt is, meg ebben a tanévben is. A szövetségünk jó munkáját az is tükrözi, hogy a megyei sportszövetséggel karöltve ismételten el tudtunk hódítani kettő darab országos döntőt, ez pedig az 5.-6. korcsoportos kosárlabda A kategória volt, illetve a 3. korcsoportos összevont labdajátékoknak az országos döntője. Nagyon sokan jöttek, különösen a 3. korcsoportosra, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy Miskolc hírnevét így tudtuk növelni, illetve folyamatosan készenlétbe tartjuk, mert már most tudjuk, hogy milyen országos döntőket fogunk ebben a tanévben rendezni.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.